Add meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok, könyörülj rajtam, és hallgass meg, Istenem. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és ezzel az igével köszönteném. És Isten tiszteletünket pedig kezdjük a 284-es énekünk eléneklésével. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hadd meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok, ne rejtsd el orcádat előlem. Te voltál az én segítségem, ne hagyj el engem, üdvözítő Istenem. Taníts engem, Uram, a Te utadra, és vezess egyenes ösvényen. Spend az életünk imában, gazdagon megáld mindenkit, aki segítségül hívja őt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Vétkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem. Napról napra megújítottad rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán embertársaimat. Bocsáss meg vétkeimet, és teremts újjá szolgáló szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Mindenható örök Isten, add nekünk kegyelmedet, hogy készségesen cselekedjük akaratodat, és őszinte szívvel szolgáljunk neked az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet a mai napra oltár előtti felolvasásul rendelt, amit megírva találunk Péter első levelében, a 4. fejezet, 7. versétől a 11-ig a következőképpen. Mindennek a vége pedig már közel van, legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó ti bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sávfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Amen. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Készülve az ige hirdetésre, énekeljük a 397-es számú énekünket. 397-es számú éneket.
Oh, Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt szentigét, melyet megírva találunk a Lukács evangéliumának a 24. fejezetében, a 46. verstől a 49-ig a következőképpen. És így szólt nekik: így van megírva, a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk, és íme, én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Amen. Kedves testvérek, nem tudom, hogy láttatok-e már, vagy láttak-e már olyan videót, ahol ilyen reakció videók vannak, vagy akár volt-e már olyan élethelyzetünk, amikor beszélünk valakiről, persze jó értelemben, tehát nem egy rosszalló pletykaként, hanem úgy szívesen emlékezünk egy személyre, egy barátra, egy rokonra, egy rég nem látott ismerősre, és tényleg úgy gondoljuk, hogy semmi esély nincs arra, hogy ez a valaki meg fog jelenni, és amikor megfordul az ember, akkor pedig ott van a hátunk mögött. A reakció videók, amiket láttunk színészekkel, hírességekkel volt így, hogy mennyire megváltozik az embernek az arca, aki ilyen rajongók, akik mondjuk színészekkel nagyra értékelték az ő munkásságukat, és egyszer csak egy ilyen fotózkodás, vagy egy viaszbábú mellett fotózkodtak, és mondjuk kiderült, hogy egy-egy ilyen viaszbábú maga a színész volt. És mekkora öröm volt ezeknek az embereknek az arcán, és ez még egy ilyen, mondhatni, egy pozitív meglepődés. De van, amikor teljesen reménytelen az, hogy emberileg nézve, hogy valaki megjelenik a környezetünkben, és ezért is hoztam fel ezt a példát, mert ez az ige szakasz, amit most felolvastam, ez egy ilyen cselekmény sor mellett található. Hogyha megnézzük a környezetét az igének, akkor pontosan egy ilyen reménytelennek tűnő, már biztos, hogy nem fog megjelenni kérdéskörnek a része. De miért is mondom ezt? A tanítványok össze vannak zavarodva. Tudjuk azt, hogy húsvét előtt meghal a bölcs és szelíd mester, és gondoljuk el, hogy előtte a tanítványok mennyi mindent láttak. Mennyi mindent hallhattak és tapasztalhattak meg, hallhatták a Jézus tanításait, hallhatták és láthatták azt, amint csodákat tesz, hogy ördögöket űz ki, sőt, ők maguk is megtapasztalhatták azt, amikor kiküldi őket Jézus, volt erre példa, és akkor visszamenvén nagy örömmel mondják Jézusnak, hogy engednek nekünk még a gonosz lelkek is. És mennyi minden megtapasztalás ott volt az életükben, és talán nem is gondoltak abba bele, hogy mi lesz ennek a vége, akkor, amikor élték Jézus mellett ők is a mindennapjaikat, amikor hallhatták szavait, és egyszer csak ennek vége van. Nincs semmi, és akkor, ha mindez nem lenne elég, hogy meghal a mester, még ráadásul eltűnik a holttest is. Nyilván nekünk már a mai napon könnyebb az a mai világban, hiszen mi látjuk egyben az egész üzenetet, de ők akkor vajon mit élhettek át, amikor tényleg csak először az asszonyoknak a szava volt ott, majd azt olvassuk itt az előzményekben, hogy az emmausi tanítványok ugye visszamentek hozzájuk, bekérezkedtek, és elmesélik, hogy mit tapasztaltak, mit láttak, és akkor van egy megtapasztalás egyik oldalról, hogy már nincs tovább a mester, másik oldalról vannak teljesen szürreális dolgok, olyan bizonyságtételek, ami most akkor valóban feltámadt. Tényleg igaz lenne? És amikor ott tanakodnak ebben a nagy kétségbeesés között, ebben a kételyben, bizonytalanság közepette, egyszer csak megjelenik maga Jézus. És gondoljuk el, hogy milyen döbbenet lehetett akkor ott az arcokon, amikor zárt ajtók mögött, mert azt olvasjuk, hogy be volt zárva minden ajtó, és egyszer csak megjelenik Jézus, megjelenik a Mester. És annyira meglepődnek, sőt meg is ijednek, megrettennek, hogy Jézus rögtön, mivel látja az ijegységet, riadságukat, rögtön azt mondja, hogy akkor bizonyítom, hogy valóban én vagyok. És akkor megmutatja, hogy igen, hozzatok sült halat, és akkor evett velük, ugyanúgy, mint hogyha valóban, mint azelőtt A Biblia persze különbséget tesz a között, hogy a feltámadott test az valójában már nem csak egy hústest, hanem valójában a feltámadás után Jézus egy tökéletes mennyei testbe támad fel. Tehát azért van egy óriási különbség, és van olyan evangélium, ahol Jézus azt is mondja, hogy ne érints, mert még nem nyúlhatsz hozzám, mert én tiszta vagyok. Érdemes erre is odafigyelni, de az biztos, hogy kegyelemből megjelenhetett a tanítványoknak maga Jézus, és azt olvashatjuk, hogyha megnézzük még szintén az ige szakaszunk előzményét, hogy megnyitja az értelmüket. Emberi bölcsességgel nem lehet megfogni a Bibliának a nagy mélységeit, nem lehet megérteni. Nagyon sok tévtanítás és nagyon sok, mondhatni, hát nem csak tévtanítás, hanem rossz életvitel származhat abból, hogyha félreértelmezzük, vagy csak kiragadunk a Bibliából bizonyos ige szakaszokat, ha csak azt értelmezzük magunkra, amit nekünk éppen kedvünk tartja. És nem szeretnék ezekbe belemenni, mert nagyon-nagyon hosszú lehetne akkor egy-egy ige hirdetés, vagy akár evangelizációs heteket tartanak egy-egy témában, pontosan azért, hogy helyre tegyék ezeket a félreértéseket. És mekkora kegyelem lehetett, hogy ott akkor, ebben a közösségben Jézus maga magyarázza meg, azt olvasjuk Mózestől az igét. Magyarázza a tanítványoknak, és utána gyakorlatilag azt látjuk, hogy megnyitja az értelmüket, és utána pedig majd ad nekik egy nagyon fontos utasítás még, de még mielőtt arra rátérnénk, itt van egy nagyon fontos kérdés. És amikor olvastam ezt az ige szakaszt, az jutott eszembe, hogy elfogadtuk-e már, vagy elfogadtam-e már valóban ezt a megváltást, ezt a kegyelmet, ami ott a kereszten végbe ment. Mert nagyon fontos az, hogy ezt, aki megérti és elfogadja, meglátja azt, hogy miért volt erre szükség, hogy kicsoda vagyok én, és kicsoda az Isten, akkor ha ez az emberben realizálódik, tisztázódik, akkor rádöbben arra, hogy igazából nekem semmi esélyem, semmi jogom nincs arra, hogy én az Istenhez csak egy lépést közeledjek, mert ő annyira szent és tiszta, hogy nem vállalhat velem közösséget a bűneim miatt. És amikor erre rádöbben az ember, hogy nem lehetek közösségben az Istennel, amikor már fáj az elszakítottság, akkor érhet meg az ember arra, hogy igennel válaszoljon erre a nagyon fontos kérdésre, erre a megváltásra, erre a megtérésre. És erre hív el bennünket. És ha már elhív, és valaki újonnan születik, akkor nagyon fontos a második kérdés, ami még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy követem-e, vagy akarom-e követni. Láthatjuk a Bibliában, nagyon sok olyan élethelyzet van, ahol Jézus elmondja, hogy mit kellene tennie valakinek, és utána szívében megszomorodva mégis továbbá a gazdag ifjú például. Nem volt egyszerű Jézust követni, de elénk jöhetett az evangélikus útmutató kapcsán, nyomán, az az ige szakasz is, amikor csak szintén belecsöppentünk, hogy mondják a tanítványok, hogy kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt, és előtte pedig arról olvashatunk, hogy akkor sokan elhagyták Jézust az ő tanítványai közül, mert kemény beszéd ez. Tehát az, hogy itt vagyunk, itt lehetünk ebben a közösségben az Isten előtt, hallhatjuk az ő igéjét, ez egy kegyelem, hogy nekünk nem kell a keresztény üldözéstől rettegve ülnünk egy katakombában vagy bárhol, és nagyon nagy ajándék lehet, és ezért is fontos, hogy mi, akik hallhatjuk és elfogadtuk már, követjük-e Jézust, akarjuk-e követni. Mert nem azt mondta a Szentírás, hogy könnyű lesz annak, aki rálép erre az útra, nem arról kapunk ígéretet, hogy akkor már nem lesznek próbák az életünkben, de tudjuk azt, láthatjuk a Bibliából, hogy mennyi minden könnyebb egy hívő embernek. Mennyi mindent máshogy láttat velünk az Isten, és tudjuk azt, hogy valójában mindennel formálni szeretne. És ez egy nagyon fontos, mert hogyha mind a kettő kérdésre igen a válaszunk, nyilván ha nem, akkor előbb azt vizsgáljuk meg, hogy hol akad el ez a folyamat, mert ez a legfontosabb. És hogyha erre a két kérdésre, hogy követem-e már és elfogadtam-e már igen a válasz, akkor még jön egy harmadik, ami a fejlődéshez, a lelki növekedéshez szükséges, hogy tanítható vagyok-e? Tanítható vagy-e? Mert mit ért volna ez a közösség, amiről itt olvashatunk, hogyha a tanítványok azt mondták volna, hogy ó, hát de ez nem így van, hát de Mózes nem is így mondta, nem is akkor mondta, meg hát ott van még az a kis kiegészítés. Mi lett volna, hogyha nem lettek volna taníthatók? Egy tragédia. De olyan jó azt olvasni, hogy mégis Jézus tudja őket tanítani. Készek voltak rá, taníthatóak voltak. És ne áltassuk magunkat, a tanítványoknak is megmondja későbbiekben, hogy és itt csatlakozik be, vagy itt csatlakozunk be a mai ige szakaszunkba, ugyanis így kezdi, hogy elmondja azt, hogy a Krisztusnak szenvednie kell. És többször utal erre Pál apostol is, hogy nem lehetünk másak, mint a mesterünk. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ha mi megtérünk, akkor onnantól kezdve csak mindig majd örömboldogság lesz. Lesz öröm és boldogság, csak nem mindegy, hogy milyen értelemben. Mert azt is mondja a Szentírás, hogy boldogok vagytok, hogyha üldöznek és gyaláznak titeket az én nevemért, mondja Jézus. És nem feltétlenül kell itt a fizikális üldözésre gondolni, vagy tényleg arra, amikor itt ez a földi élet a tét, de gondoljunk arra, amikor akár csak verbálisan, szóval vagy cselekedettel, az embert lenézik azért, mert hogy lesz te ilyen maradi a 21. században, te még komolyan ebben hiszel. Ez már egy olyan bántalmazás, és olyankor tudja mondani az ember, hogy igen, én ebben hiszek. Tehát így is szenvedésnek lehetünk kitéve, és érdekes azon is elgondolkodni, hogyha valójában ez nem látszik az életünkön, akkor valami sántít, akkor valami nem jó. Azért, mert látszódnia kellene az életünkön, és akkor tegyük fel a kérdést, hogyha valójában ez nem látszik, hogy akkor mi lehet a gond? Mert Jézus Krisztus is arra bátorít minket, hogy hirdetni kell az evangéliumot, erre buzdít a mai ige szakaszunk is, hogy hirdetni kell, de nem csak szóval. Pál apostol azt mondja, hogy értelmünk megújulása szerint öltözzük fel az új embert, és ugye, hogyha megújul az értelmünk, akkor valószínűleg a cselekedet is meg fog újulni. Akkor valószínű, hogy eznek nem csak egy elméleti síkja lesz ennek az életnek, jobb esetben, hanem ez átmegy a gyakorlatba is. Mégis sokszor azt látjuk, hogy meg sokszor én is azt tapasztaltam, hogy valami hiányzik, valami nem jó, valami miatt mindig visszatérnek dolgok. És olvastam egy könyvet, egy keresztény könyvet, ami arra világított rá, hogy nagyon sokszor ott akad el a folyamat, amikor az ember a megtérése után nem éli át ennek a mélységét. És hogy olvastam ezt a könyvet, rá kellett, hogy döbbenjek arra, hogy tényleg. Tehát, hogyha leragadtam ott, hogy most bocsánat a megfogalmazásért, de hogyha leragad ott az ember, hogy kegyelem, hogyha ott megreked a folyamat, elakad a dolog, akkor valójában mindig tudja az ember, hogy igen, a kereszthez lehet menni bűnbocsánatért, de akkor ez egy ilyen kettősséget eredményezhet sajnos, mert akkor megbocsáttatik a bűnöm, mert Jézus meghalt értem, de nincs mögötte más. Viszont ha megnézzük a megváltáshoz tartozó ígéretet, hogy örökösei lehetünk a mennyei hazának, Isten gyermekei lehetünk, akkor ha ez tényleg tudatosul az emberben, akkor ott lehet az emberben az, hogy hát ha én az Isten gyermeke vagyok, és lehet ezt ragozni, hogy mennyei örökös, testvére Jézusnak, testvérek vagyunk, és valóban ennek a mennyei honnak az örököse, akkor ez átformálja az embert, és azt mondja, hogy hát de ha ez valóban így van, már pedig így van, akkor nem méltó az Isten gyermekéhez, hogy én úgy élek, hogy. És akkor lehet értelmezni a 10 parancsolatot az eredeti szerint inkább egy feltételes módban, hogy ha valóban az Úr az Isten az én életemben, akkor nem lehet, hogy nekem van más Istenem, és lehetne sorolni végig. Hogyha ez tudatosul az emberben, hogy igen, én az Isten gyermeke lehetek, nem érdemből, nem azért, mert én olyan jól éltem, vagy mert annyi jót tettem, cselekedtem, hanem azért, mert kegyelem van a kereszt halála által Jézusnak, hogyha elfogadjuk ezt a kegyelmet, és hogyha megértjük ennek a mélységét, akkor megújulhat az értelmünk is. És ha megújul az értelmünk, akkor pedig lehet majd gyümölcstermő az élet, ahogy a páli levelekben többször olvashatjuk. És nagyon fontos az is, hogy a gyümölcs nem kényszerből terem gyümölcsöt, nem azért, mert rá kényszerítik, mert azt akarja a gazda, hanem azért, mert ez a természetéből fakad. Ugye erről is tanít Jézus, hogy nem szednek bogáncsot fügefáról, tehát igazából nincs ilyen szürrealitás, nincs olyan, hogy egy dinnye nem fog körtét teremni, csak azt, amire teremtetett, ami miatt elültetik. Tehát, hogyha módosul az embernek a gondolkodás, hogyha fel tudjuk ölteni ezt a megújult embert, akkor az életünkön gyümölcstermés lesz tapasztalható. És nem azért, mert ez kikényszeríti magából az ember, hanem azért, mert ezt az Isten munkája az emberben. És mégis azt olvashatjuk, hogy mindezek mellett, hogy tanította őket, és hát ugye mondhatnánk azt, hogy na megvan a tanítás, megvan az elmélet, akkor lehet tovább menni, lehet haladni, de mégis azt mondja nekik Jézus, hogy maradjatok a városban. Mert fontos a felkészülés, fontos az, hogy ebben a megújult értelemben és új életben növekedjen az ember. Gondoljunk bele, hogy Pál apostol a megtérése után még 3 évig felkészül a szolgálatra. Pál apostol, aki Gamáliel iskolájába tanult, aki az egyik legjobb rabbi volt, mondhatni a legek legje, mondhatni talán egy tehetség a maga korában, és még ő is felkészül a szolgálatra. Tehát megerősödött a hitben. Mert ezért nagyon sok kérdés felmerül az emberben. Tehát, hogyha ezt így elfogadjuk az alapigazságot, hogy Jézus meghalt értünk, akkor ugye, ahogy tanulmányozzuk a Szentírást, akkor nagyon sok minden letisztulhat az emberben, hogyha valóban nyitott szívvel olvassa az ember. Ezért nagyon fontos ez a felkészülés a szolgálatra, fontos az, hogy növekedjünk a hitben, és fontos az, hogy az elmélet és a gyakorlat az együtt legyen. Hiszen gondoljunk bele, hogy egy autószerelő hiába tudja azt, hogy mi nem jó egy autón, ha nem fog meg egy villáskulcsot vagy a megfelelő szerszámot. Egy szakácsnő hiába ismeri az összes receptet, hogyha nem veszi elő a megfelelő edényt, és nem rendeltetésszerűen használja. Mennyi minden hiába valóság, hogyha külön veszük az elméletet és a gyakorlatot. De ugyanakkor jó azt is tudni, hogy a Bibliában leírtak szerint nekünk már nem kell azon görcsölni, hogy mi magunk kijárjuk az utat, vagy nem feltétlenül kell úgymond a saját hibáinkból tanulni, mert ami le van írva a Bibliában, itt nagyon sok olyan élethelyzet van leírva, amiből tanulhatunk. És jó azt tudni, hogy nem kell nekünk végig sakkozni, zongorázni minden egyes lehetőséget, hogy na akkor, hogyha itt így gondolom, akkor ez ide vezet, hanem megvan minden. A kérdés az, hogy szánunk-e időt rá. És nagyon fontos, hogy amikor az igét olvassuk, akkor és nyitott szívvel, erre is van ígéret, hogy a lélek fogja magyarázni. A lélek megmagyarázza, munkálja az emberi értelmet, és az Ószövetségig visszavezeti egyébként ez az ige szakasz itt, hogyha megnézzük majd a hivatkozásokat, hogy ehhez az ige szakaszhoz még milyen visszautalások, csatolások vannak. Elsődlegesen János evangéliumára mutat, de mutat az abcselre is. És ahogy megnézzük ezeket a jánosi evangéliumokat, visszamegy egészen az Ószövetségig, mégpedig arra, amikor Dániel Nebukadnezárnak megmagyarázza az álmát. Nem, hogy megmagyarázza, kitalálja, hogy mi volt az álma. Tehát annyira egy döbbenetes történet, hogy a babiloni bölcsek halálba mennek azért, mert mondják, hogy nincs olyan király, hogyha te nem mondod el, hogy te mit álmodtál, hogy valaki mondja meg, hogy az mit jelent. És olyan döbbenetes ezt olvasni, hogy belegondolni, hogy nem mondja meg a király, és mégis utána konkrétan meg is fejti Dániel az álmot, és ugyanígy visszautal egyébként Józsefre is a Biblia, amikor a fáraónak magyarázza meg az álmát. Tehát ez is, Dániel így is fogalmaz egyébként Nebukadnezár előtt, hogy nem azért, mert hogy én bölcsebb lennék nálad is akár, ó király, de az Isten szeretné, ha tudnád, hogy miért nem tudsz aludni, hogy mi az, ami gyötör téged. És akkor megfejti neki az álmot, hogy ez pontosan mit is jelent. Ezt is már a lélek által, mert tudjuk azt, hogy az Ószövetségben bizonyos emberek, proféták megkapták az Úrnak lelkét, ezáltal lehettek történések, csodák. És mégis azt ígéri itt Jézus, hogy elküldi ezt az ígért pártfogót. Elküldi ezt, aki majd tanít bennünket. És nem, hogy tanít, de arra is van ígéret, hogyha majd itt megnézzük, vagy megnézhetjük ezeket az ige szakaszokat, hogy eszünkbe juttat mindent akkor, amikor szükséges. Ez a János 14-ben olvasható. És azt is olvashatjuk, hogy elvezet bennünket a teljes igazságra, vagy egy másik fordítási lehetőség szerint a teljes igazság útján vezet. És azért mind a kettő nagyon szépen hangzik, de ízlelgessük inkább ezt a ezt a második jelentést is, hogy a teljes igazság útján vezet. Nem tévúton, nem egy olyanon, amin elindulunk, az majd lesz valahogy. Ugye hányszor, ha az ember megy egy idegen területen, lefordul, azt se tudom hova megy, na majd lesz valahogy, majd megyünk, legfeljebb visszafordulunk, és az se biztos, hogy sikerül. De jó azt olvasni, hogy ez a lélek minket a teljes igazság útján szeretne vezetni. Nem tévúton, nem szeretne megcsalni bennünket. És ezen kívül vigasztal, bátorít, akkor, amikor szükségünk van rá, amikor akár gyaláznak minket, vagy valamilyen nehézség van az életünkben, jó azt tudni, hogy mindig van ki ez odafordulni. És az Efezusi levélben még arra is utal Pál, hogy ez a lélek, ez kijelent titkokat. A Korintusi levélben arra is utal, hogy mindent megvizsgál, hogy nem feltétlenül hiszel mindent, hanem megvizsgál mindent, és ami a legfontosabb, hogy Krisztusról tesz bizonyságot. És ez nagyon fontos, illetve az is, hogy belünk lesz mindig. Mert hogyha Krisztusról tesz bizonyságot, akkor ugye itt lehet az, hogy ez a lélek, ami az értelmet és a életünk változását munkája adja, bizonyságot tesz Jézusról, valójában rajtunk keresztül, de nem a mi érdemünkből, hanem ahogy átformál, megújulunk, és lesz a gyümölcstermő élet. De erről is nagyon sok helyen ír a Biblia, hogy Jakab levelet hozom fel, már-már szinte minden ige hirdetésben, hogy a hit cselekedet nélkül halott. Tehát, hogy a kettőnek mégis van egy közös vonása. Szükséges, hogy legyen. Mert a kettőnek akkor lesz együtt bizonyságtevő ereje. Akkor lehet. Hiába beszélünk arról, hogyha nem úgy élünk. És sajnos nagyon sok emberrel, ahogy beszélgetek, mondják azt, hogy hát nem, nekem ismerem ezt, vagy azt, vagy amazt az embert, és akkor ő így él, hazajön a templomból, és akkor így él. És akkor lehet beszélni arról, hogy az egy vallásos élet, ami nem feltétlenül az, aminek lennie kellene. És nagyon fontos, hogy mindezek mellett, hogyha ez megtörténik, hogyha ez az életünkben ott lehet, arra is kaptunk egy ígéretet, hogy mi leszünk a tanúk. Ti vagytok a tanúim. Mondja több helyen a Szentírás, kapjuk ezt az ígéretet, hogyha közösségben maradunk Istennel, akkor mi leszünk az ő tanúi. Ti lesztek az én tanúim, és ugyanakkor tanúként el tudjuk azt mondani, tudunk mutatni Jézusra. Tudunk mutatni Jézusra, hogy ő az út ebbe az életbe, meg az örök életbe, és ő az egyetlen, aki ugye átvezethet bennünket, mert csak rajta keresztül lehet üdvösségünk, és ez az első és legfontosabb. És ugyanakkor még az is ott van az a kérdés, vagy kijelentés inkább a Bibliából, de ebből majd jön egy kérdés, hogy ahol az Úr lelke, ott a szabadság. És azt ízlelgessük itt a pünkösdi ünnep előtt, az Úrnak lelke eljövetele előtt, hogy vajon én szabad vagyok-e már? És az, aki még esetleg nem, én annak annyit kívánnék csak, hogy egy napon majd ő is megtapasztalhassa ezt a szabadságot. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy Atyánknak szólíthatunk, hogy te elküldted a fiad, és hogy ígérted nekünk a pártfogót, hogy ígérted nekünk a te lelkedet, hogy ő tanítson bennünket, és ő vezessen bennünket. Így formálj bennünket, hogy tudjuk megérteni, tudjuk elfogadni ezt a titkot, és hogy tudjunk valóban azon az úton járni, amelyre te hívtál el bennünket, hogy észrevehessük azt, ami nem te szerinted való. Így adj nekünk ehhez bölcsességet. Fiadért kérlek, hallgass meg. Amen. Thank you. meséltem a testvéreknek az előttünk álló gyülekezeti alkalmainkat. Tehát így 17-én 17 órától asszonykör, a mai napon még 15 órától görögszálláson lesz istentisztelet, illetve keddi napon 18-án 17 órától lesz bibliaóra, mind a két említett alkalom, tehát az asszonykör, illetve a bibliaóra is már itt lesz majd megtartva a gyülekezeti termünkben, illetve pénteken konfirmáció és ifjúsági óra lesz majd, tehát a fiatalabb közösségnek várunk ide minden 12 évnél idősebb fiatalt, itt pedig 17 órától lesz egy ifjúsági alkalom, foglalkozás. Ezen kívül pedig pünkösd vasárnapján, tehát következő vasárnap 10 órától lesz ugyanígy megtartva istentiszteletünk, melyen úrvacsorai közösségben lehetünk majd együtt az Úrral és egymással. Mindenkit szeretettel várunk az Úr előtti együttlétre, illetve hasonlóan az eddigi alkalmainkhoz ezt is majd interneten közvetítjük, illetve rögzítjük is az alkalmat, tehát ez a gyülekezet honlapján a későbbiekben visszahallgatható lesz, visszakereshető. A honlap elérhetőségét pedig megtalálják a hírlevelünkben a testvérek. És ezen kívül fontos még, hogy ugye a járványügyi helyzetben a védekezési szabályzatunknak eleget tudjunk tenni. És arra kérnénk ebben, hogy ezzel kapcsolatban, hogy ha valaki esetleg ezt nem ismerné, vagy nem tudná, akkor a segítők nagyon szívesen adnak ebben tájékoztatást. Ugye a kézfertőtlenítők mindig ki vannak helyezve, illetve már van egy automatikus hőmérő készülék is felszerelve, felhelyezve. De ugyanakkor fontos azt is tudni, hogy az Úr kezében van a mi életünk is, illetve rátekinthetünk reménységgel. És a vírus elleni oltások most már könnyen elérhetőek, regisztrálás után viszonylag ezek hamar kaphatóak, és a védettség eléréséhez most jelenleg van egy ilyen lehetőség is, hogy aki úgy gondolja, vagy úgy érzi, hogy neki erre szüksége lehet, akkor ezekkel a vakcinákkal az immunrendszerben ugye ezt helyre lehet állítani, vagy elébe lehet menni egy-egy ilyen fertőzésnek, segítség lehet. Tehát arra bátorítunk, hogy aki esetleg erre szeretne regisztrálni, de mondjuk nem tud, a gyülekezet segítői is szívesen tudnak ebben segíteni, vagy a gyülekezet szolgálói. Illetve még, amit szeretnék a testvérek figyelmébe ajánlani, ugye most évelején még mindig van lehetőség újra rendelkezni a jövedelem adóról, a 2x1%-ról, és az egyik 1%-ot ugye technikai egyházi számra lehet utalni, ez lehet akár az evangélikus egyház, tehát akit erre indít az Isten, a 0035-ös technikai kódon elérhető. Illetve a gyülekezetünknek van egy alapítványa, ennek pedig adószámát szintén megtalálják a hírlevélben a kedves testvérek, a Philadelphia alapítvány. Illetve szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük Jászai Ferencnét, született Suskó Judit, 60 évet élt testvérünket. Az Úr adjon békességet a gyászolóknak, és ugyanakkor minket is emlékeztessen arra, hogy egyszer életünk itt véget ér, és egyszer majd nekünk is meg kell állnunk az Isten előtt. Illetve még egy nagyon fontos, bár ez már a földi léthez köthető, hogy a görögszállási földprogramban megint jelezték, hogy hagyma lett eladó, illetve ez Kovács Péternél, a kijáratnál majd istentisztelet végén, aki szeretne, nyugodtan jelezze, és akkor Péter tud ebben segíteni. És ami még szintén fontos, hogyha egy picit előbbre tekintünk, tehát részben lesznek még biatorbágyi alkalmak is, már elindulhattak. Az egyik ilyen május 24-én lesz majd az okit, ez pünkösd hétfő lesz majd. Ezen kívül szerveznek férfi napot május 29-én, illetve most egy nagy változás, hogy a hetekre, az év heteire már előre lehet jelentkezni. Tehát aki esetleg korábban járt Biatorbágyon, emlékezhet arra, hogy volt egy 3 hónapos nyitási rend, hogy a meghirdetett hét előtt 3 hónappal nyitották meg, ezt most jelenleg eltörölték. Illetve ha valaki kapott hírlevelet Biatorbágytól, akkor abban az is szerepelt, hogy időlimites lesz ez a jelentkezés, tehát nem végtelenségig úgymond, vagy a hetek megkezdéséig, hanem mindegyiknek van egy határideje. Tehát a Biatorvágyi honlapon ezt érdemes majd követni, mert ebben most jelentős változás ment a regisztrációra. Illetve még, ami lesz majd, szeretném még hirdetni a gyülekezeti alkalmainkat, amelyek ilyen nagyobb, illetve távolabbi lehetőségek lesznek. Majd lesz egy gyerekhetünk augusztus 15 és 20 között. Ezen kívül ugye az augusztus 20-ai csendes napunkat hirdetem még sok szeretettel, illetve lesz Eke hétvége szeptember 3-a és 5-e között, valamint egy konfirmandus hét június 20 és 25 között. Tehát ezek lennének a hosszabb és előttünk álló alkalmak még. Illetve még szintén szeretném a testvérek figyelmébe ajánlani az imádság listánkat, ami itt található. És akik itt szerepelnek ezen a listán, ők valamilyen okból kérték azt, hogy hordozzuk őket imádságban. Én arra kérnék mindenkit, hogy imádkozzunk egymásért, és ezáltal lehetünk közösségben Isten színe előtt, és épülhet a közösség is lelki házzá. Illetve még, hogyha valaki szeretne röviden olvasni, vannak ilyen útravalók, még ezt is tudom sok szeretettel ajánlani. Ezeket is érdemes az ige olvasás mellett akár egy-egy gondolatébresztőnek elolvasni. Feltétlenül. Ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy van-e még esetleg valamilyen hirdetnivaló, akkor dicsőség legyen az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseként, illetve a befejező oltári szolgálat előtt pedig akkor énekeljük a 322-es énekünket. Annak első versét. Azért, hogy itt lehetünk most együtt a te színed előtt, itt lehetünk egy közösségben, és így adunk hálát azért, hogy elküldted értünk a te fiadat, hogy valóban atyánknak szólíthatunk, hogy te ezt elkészítetted, és elérhetővé tetted minden embernek. Így kérünk téged, hogy hadd változhasson meg a mi értelmünk, hogy ne vegyük ezt félváról, hanem valóban tudjunk azonosulni ennek a mélységével, hogy valóban ott lehessünk a te színed előtt veled egy közösségben, és kérünk téged, hogy ahogy ma is olvashattuk, és ahogy kaphattuk az ígéretet, te segíts nekünk abban, hogy tudjuk megérteni a te lelked által a te ígédet. Így kérünk téged, hogy te formáljad bennünket a te lelked által, te újíts meg a mi értelmünket és életünket, és kérünk téged, hogy te maradj velünk életünk minden körülményében, így adj nekünk bölcsességet ahhoz is, hogy megláthassuk azt, hogy mit szeretnél véghez vinni egyénenként, egyen-egyenként a mi életünkben, de így kérünk téged a közösségünkért és gyülekezetünkért, kérünk téged, te adj nekünk bölcsességet, hogy tudjunk szeretetben, egy testvéri közösségben együtt lenni ezeken az alkalmakon. Így kérlek téged, hogy te add meg ezeket a gyülekezeti alkalmakat, te formáld ezeket a közösségeket, és ott, hogy egyen-egyenként ezek a közösségek, de a gyülekezet is egységben hadd épülhessen lelki házzá a te dicsőségedre, és ott, hogy tudjunk valóban terád mutatni egész életünkkel, hogy ne csak szóval tegyünk te rólad bizonyságot, hanem valóban egy megújult életet tudjunk embertársaink között megélni, hogy hadd lehetnénk sóvá és világossággá ott, ahova helyeztél bennünket, kit-kit a maga helyén, akár iskolákban, munkahelyeken, vagy akár csak lakóhelyeken. Kérünk téged, hogy te formálj bennünket továbbra is, hiszen tudjuk, hogy nem azt kaptuk ígéretként, hogy azonnal leszünk tökéletesek, vagy azonnal mindent érteni fogunk, de kérünk téged, hogy te formáld bennünk ezt az álhatatosságot is arra, hogy törekedhessünk arra, hogy valóban engedelmes gyermekeid lehessünk. És így kérünk téged, hogy te adj bölcsességet egyházunk és gyülekezetünk vezetőinek is, országunk vezetőinek is, te adj bölcsességet, hogy tőled kapott bölcsességgel tudjanak dönteni olyan kérdésekben, amelyek előttük lehetnek, így egy számukra ehhez bölcsességet. De kérünk mindazokért, akik valamilyen betegségben akár, vagy fájdalomban, gyászban szenvednek, kérünk téged, hogy így adj bölcsességet, és így adj békességet a Jászai családnak is. Kérünk téged, hogy te adj számukra békességet a gyászban, te töltsd be azt az űrt, amit szerettük elvesztésével most ott álltunk. Így kérünk téged, hogy ugyanakkor bennünket is emlékeztess arra, hogy egyszer majd meg kell állni te előtted. És kérünk téged, hogy így formálj bennünket a te tetszésed szerint. És kérünk téged, hogy hallgass meg minket, amikor együtt fiad nevében így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Ragyogtassa rád az orcáját az Úr, és adjon te néked békességet. Folytassuk megkezdett énekünk második versszakától.
Oh,
Még sajnos továbbra is csak így távolról erős vár a mi Istenünk.